Sziasztok, köszöntök mindenkit a Racing9.hu podcastjának legújabb epizódjában. Az imolai nagydíj után hát történtek még események, illetve némi utózöngéje volt a történéseknek. Ezeket vesszük most sorra Nikivel.
Sziasztok, így is köszöntök mindenkit. Imolában ugye azt az előző podcast adásban átbeszéltük, aki még nem hallgatta meg, azt tegye, de előbb ezt hallgassa meg, és utána tegye. De ne állítsátok a podcastet. Russell és Bottas találkozott, akkor mi az eset, ami a futam után mi ezt felvettük, és mi ott versenybalesetnek hirdettük ki az esetet, és az FIA is így gondolta.
Az első pillanatban is úgy gondoltam, hogy ez igencsak 50-50 nek mondható szerintem mindkettőjük részéről. Más kérdés, hogy nyilván ők ott a verseny hevébe egyikük sem így gondolta. De sokkal érdekesebb az igazából, ami utána történt, és hogy milyen kommentárok születtek a történések után. És ami külön érdekes szerintem, hogy még a verseny után is mindkét versenyző gyakorlatilag a másikra mutogatott, mint főbűnös. Aztán a vége mégiscsak az lett, hogy Russell elnézést kért.
Igen, tehát Bottas nyilván Finn létére nagyon egyszerűen lerendezte, Russell volt, pont. Viszont Russell talán egy nagyon picit elszállt, mert olyanokat is mondott, hogy megkérdeztem tőle, hogy meg akartál-e ölni minket, hogyha más lett volna ott, akkor biztos, hogy nem csinálta volna ezt Valtteri, stb. Stb. És talán az íre azt tette fel a pontot, hogy Toto Wolff is némileg kimondva, kimondatlanul, de mégis éreztette azt, hogy hát nem Russell támogatja. Sőt, volt egy a Sky Sportsben egy olyan megjegyzése, nyilván viccelt azt azért így tegyük hozzá, hogy hát ezzel a mutatvánnyal egy Renault Clio kupába teszi be Russellt.
Igen, azon egy kicsit meg is lepődtem, hogy ennyire határozottan és élesen Russell ellen beszélt, és nem mindkét versenyzőt dorgálta, hanem gyakorlatilag csak egy személyben Russellt. Mondjuk nem tudom, hogy mennyire játszott közre Russell meg akartál-e minket ölni című megjegyzései kapcsán, hogy azt azért tegyük hozzá, hogy az eset az pont a Tamburellóban történt, ahol annak idején szegény Senna is elszállt. És azt azért pozitívunként említhetjük, hogy ebben az esetben már mindkét versenyző sértetlenül szállt ki az autóból, ami mindenképpen jó hír, bár azt is hozzá kell tenni, hogy azóta a pályának ezen a szakaszán történt változás, tehát ezért nem pont ugyanazon körülmények uralkodtak, de mindenképpen érdekes, hogy pont ott sikerült, és valószínűleg a Williams-esekben is megállt az ütő hirtelen.
De viszont, ami nekem nagyon különösen tetszett, az a Renault Sport Series-nek a reakciója, ami hát a marketing szakemberek ott megveregethetik a vállukat, mert abban a pillanatban az internetre feltolták a jelentkezési lapot, vagy hát kiírva, hogy hát a nevezési díjat mi fizetjük, csak töltsétek ki.
Igen, igen, hát magas labdákat le kell csapni, szokták mondani.
Na ilyen, tehát most mit csinált ott Russell? Ugye erről is beszélgethetünk, mert valaki szerint Russell itt túlment. Túlment egy kicsit a határon, és hát ezt nem engedheti magának is, hogy TV-ben szereplő Forma 1-es pilóta. Holott én nem gondolnám, hogy azért Russell nagyon kicsit meglegyintette a sisakot, nem pufozta meg Bottas, nem ütölgette úgy meg, egy kicsit rálegyintett, Bottas bemutatott, de én úgy gondolom, hogy tehát abban a felfokozott adrenalin által uralt állapotban ez valahogy szerintem belefért.
Szerintem is, és hát láttunk már ilyet korábban is. Egyrészt régebben voltak konkrét összebunyózások is versenyzők között, meg hát azért ne felejtsük el, pár évvel ezelőtt a Verstappen Okonféle eset sem volt éppen szép. Mondjuk azért Verstappen utólag kapott is némi dorgálást, kicsit komolyabban, mint Russell, de én is azt gondolom egyébként, hogy itt ebben az idegállapotban ez egyébként belefér.
Tehát igen, azt sokszor elfelejtjük, és ezt az előző adásban is fejtegettem, hogy ezek a srácok, vagy bocsánat, srácok, az már pejoratív jelző, tehát ezek a versenyzők, nem felfokozott állapot van, mindenkiben ott szágult az adrenalin, és csinálnak, mondanak olyan dolgot, amit igen, egy nap múlva leül, átgondolja, visszanézés, azt mondja, ezt nem így kellett volna. Ezért mondtam azt, hogy ezt osszuk el kettővel. Tehát Igen, mondja, mondja is, de nem utogassunk ilyenkor rá, mert jó, hát elmondta, utána átgondolja, nem fogja azt mondani. És jött másnap ugye George Russell bocsánat kérése, amiről viszont én nagyon, nem is tudom, sok olyan kommentet olvastam, megjegyzést, hogy hát mert hogy rászólt Toto Wolff, mert hogy rászólt a Mercedes, vagy a Williams, mert hogy a marketing érték csökkent azáltal, hogy George Russell mit csinált, holott egyszerűen elgondolva szerintem leült, megemésztette a dolgokat, talán vissza is nézte, és úgy gondolta talán ő is, hogy így ezt egy kicsit túltolt.
Habár ez is érthető részéről, hiszen most akár tagadják, akár nem, egyértelmű, hogy ez most mindenképpen egy presztízs harc volt kettőjük között, hiszen Russell nem titkoltan a Bottas helyére pályázik, akár már jövőre, és hát az meg, hogy Bottas éppen olyan helyen kullogott, hogy egy Williams-szel Russellnek esélye volt őt megelőzni, igazából föltett mindent egy lapra, vagy bejön, vagy nem, tény, hogy nagyot szólt volna, hogyha sikerül.
Mondjuk én Toto Wolff helyében azt kérdeztem volna meg elsősorban, hogy hát Valtteri, te miért is voltál ön hátul?
Hát igen, sajnos ez is egy jogos kérdés, és igen, ha nem lett volna ott, akkor nem merült volna fel ilyen, de és evidens, hogy a Williams versenyzője pedig rögtön ráharapott volna a lehetőségre.
Nyilván, tehát most hát előttem az utódom, vagy az utódom van előttem, és be akarom bizonyítani a nagyobb főnökeimnek, hogy ugye tegyetek át, én szeretnék, én bizonyítani akarok. Nyilván egy kicsit jobban, erőszakosabban közeledik felé, megérthető. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit fel lett fújva.
Nem gondolom egyébként, hogy Toto Wolffék is majd ezen egy incidens miatt fognak esetleg Russell ellen vagy mellett dönteni. Hosszú még a szezon, még nyárig is sok idő van, amire a Mercedes állítása szerint döntést szeretne majd hozni. Meglátjuk, hogy Bottas lesz az, aki maradhat, vagy Russell lesz az, aki átülhet.
Egy kicsit menjünk bele. Bottasnak ugye tehát idén jár le a szerződése, mindig egy évre hosszabbítanak vele, és most jelenleg Bottas 4.0 van. Én azért Valtteri helyében elgondolkodnék egy szoftver frissítésen, mert két futam után ez nagyon nem jön eddig be. Tehát valami biztonsági frissítés legyen Valtterinél, mert ez eddig nem a jó irány.
Nem jól néznek ki a dolgok az ő szempontjából. Más kérdés, nekem megfordult egy olyan dolog is a fejemben, hogy mi van akkor, hogyha teszem azt, Lewis Hamilton idén megszerzi a 8. bajnoki címét, és úgy dönt, hogy akkor ő itt a csúcson abba is hagyná. Hogy akkor mennyiben változik ez a helyzet, hiszen akkor lehet Russellnek akár még úgy is helye a Mercedesnél, hogy közben Bottas nem kell kirakni.
Ez így van, de megtartanád-e Bottast Russell mellett? És nem hozná le mondjuk egy Okont, vagy valaki mást?
Hát szerintem két dudás egy csárdába nem fér el. Szerintem, ha Russellt hasonlóan szeretnék kezelni, mint Hamiltont, és ő ráépítenének, akkor biztosan nem egy olyan versenyzőt ültetnék mellé, aki hasonló babérokra szeretne törni. Bottas már relatíve jól bejáratott ilyen szempontból, és valószínűleg neki sem maradna más opciója, mint hogy vagy elfogadja ezt az állapotot, vagy valószínűleg kiszorul az egész mezőnyből.
Ilyen, csak ugye Valtteri Bottas minden évben úgy kezdi az évet, tényleg minden évben, hogy na most ez az évben. És az összes kását megeszem, az összes kávét megiszom, és kigyúrok magam Power Valtteri-vé, és én mindent is. Tart általában, de az egy-két futamig ez így szokott tartani, hogy jó, hát akkor Valtteri Bottas föléled, és onnantól meg hát Valtteri Bottas eltűni. De meddig lehet ezt így? Bottas, vagyis mi, nincs vele semmi baj, megvan, el van, de hogy én azért a Mercedes, hogy tehát ha Red Bull úgy van vele, hogy hát Verstappen mellé most már kéne valaki, aki valamit is csinál, most éppen Sergio Perez, mondjuk őt is szidja már Márkó, de akkor a Mercedes-ében nem mondanám azt, hogy figyelj Valtteri, tehát itt vagy már 5-6 éve, eddig így langyos a dolog, kalapkabát.
Hát viszont azt is megkérdezhetjük, hogy akkor mégis mit várna el a Mercedes? Jó, most az imolai versenyt azt ne vegyük figyelembe, mert az siralmas volt valóban, de alapvetően Bottas a második helyeket legtöbb esetben hozza Hamilton mögött. Most ez ennél többet mit tud tőle elvárni a Mercedes?
Győzele.
De nem gondolom, hogy a Mercedes akarja azt, hogy Hamilton le legyen győzve, ráadásul csapaton belül.
Nyilván, de azért valamennyire jelentsen kihívást. Mert azért valljuk be, lehet, hogy Lewis Hamilton minden dicséretet megérdemel, tényleg egy nagyon jó pilóta is, ami a tudása az tényleg. De valahogy nem nagyon van ellenfele. Most éppen van Max Verstappen személyében, de eddig úgy el volt.
Hát igen, nagy kérdés az, hogy mennyiben Hamilton az, aki ragaszkodik a, nevezzük akkor úgy, hogy mégiscsak gyengébb csapattárshoz, vagy mennyire tudna esetleg megbékélni azzal, hogyha ha egy erősebb karakter lenne mellett a csapaton belül is. Ez már nem hiszem, hogy ki fog egyébként derülni, mert nem gondolom, hogy... Szerintem, amíg Hamilton itt van, addig Bottas is ott lesz.
Igen, ezt én is így gondolom. Főleg úgy, hogy Lewis Hamilton nem egyszer elmondta, hogy hát nekem jó Valtteri.
Igen, és szerintem én azt gondolom, hogy Hamilton némileg kampányol is Bottas mellett, mert igazából neki ez a legkényelmesebb és legideálisabb helyzet. Nem biztos, hogy örülne neki, hogyha ha jönne egy nagyon harapós újonc, vagy legalábbis a Mercedesnél újonc, aki netán esetleg a sarkára lépne, vagy nehogy úgy járjon esetleg, mint ahogy Vettel járt Leclerc-kel.
Na igen, és hogyha már Lewis Hamilton, hát ő is kapott az imolai nagy díjon, ideget, meleget, főleg a tolatással. Hogy is volt ez a tolatás?
Igen, nagyon sokan a kommentelők is rögtön felháborodtak, hogy hát mi az, hogy Hamilton tolatott, szabad-e ezt, vagy nem szabad. Hát egyébként szabad. A box utcában van megtiltva az, hogy tolassanak a versenyzők. És az eset után Michael Mazy is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, és megerősítette, hogy szabad tolatni a versenypályán, azzal a feltétellel, hogy senkit nem sodor veszélybe, és ezt teljes körültekintéssel végzi, és megerősítette azt is, hogy folyamatosan figyelték Hamilton és a Mercedes rádió beszélgetését, és a csapat folyamatosan közvetített gyakorlatilag Hamiltonnak, hogy mennyire szabad a pálya mögötte, és mennyire kivitelezheti ezt a tolatást. Úgyhogy ennek gyakorlatilag ennyi az oka, tehát ezért nem járt ezért büntetés. Ez gyakorlatilag szabályos manőver volt a részéről.
Sőt, 1999-ben Mika Häkkinen sem büntették be Monakóban, amikor a második helyről
így van.
Sodródott ki, ő is tolatott, nem történt semmi. Ahogy te is elmondtad, a box utcában ezt azonnal büntetik, viszont a pályára nincs erre kifejezett szabály. Nyilván, hogyha a vakvilágba elmegy Lewis Hamilton, akkor veszélyes, tehát veszélyezteti ugye az eseményt, akkor büntetés kap. Viszont mivel végig a Mercedes idézőlesen fogta a kezét, ezért nem is jelentette Mazy az esetet.
És ha már büntetés vagy nem büntetésnél járunk, volt még egy furcsa eset Kimi Räikkönen esetében, aki ugyebár a 9. helyen célba ért, és először azt gondolhatta mindenki, hogy szerzett 2 pontot, aztán végül ezt elvették tőle. Ugyanis az történt, hogy mikor a piros zászlós megszakítás után ismételten a pályára tartottak a versenyzők a következő indításra, ami egyébként repülőrajtos indulás volt, akkor a finn versenyző is kicsúszott, és akkor elvesztett néhány pozíciót, viszont ő ezeket nem vette vissza. Most gondolhatnánk, hogy ő tette jól, mert máskor mindig az szokott a probléma lenni, hogy visszaveszi a versenyző a pozíciókat, holott nem kellett volna, és hát az Alfa Romeo is gyakorlatilag gondolkodóba esett, hogy most itt mi a helyzet. Az volt ugyebár a nagy kérdés, hogy most ezt az esetet egy sima safety car mögötti esetnek tekinti az FIA, vagy úgy veszik alapul, hogy ez gyakorlatilag egy pályára kivezetőkör, mint a rajt előtt. Mert utóbbi esetben vissza kellett volna vennie a helyét, az előző esetben pedig nem. És arról számolt be a csapat, hogy ők rögtön meg is kérdezték az FIA-t, hogy most akkor nekik mit kellene valójában tenni, annak érdekében, hogy ne legyen ebből büntetés, viszont későn érkezett meg a válasz, és már nem volt idő arra, hogy Räikkönen visszavegye a helyét, és gyakorlatilag büntetés lett a vége annak, hogy amúgy is két helyjel hátrébb tette magát, mint ahol lennie kellett volna.
Na igen, Vettelt idézve, hát nagyon nagy baj lehetett ahol az a kávészűrővel. Igen, de most ezt Michael Mézi pont, tehát amikor Verstappen ugye az elején ott piruettezett és mutatványozott egyet, és volt arról szó, hogy akkor Sárlök megerőzheti, miért nem előzte meg, Lando Norris is mondta, hogy biztos megelőztem volna, és akkor Michael Mézi mondta, hogy igen ám, hogy de a szabálykönyvbe erre az új rajtra ez szürke zónás eset, mert hogy effektíve safety kell utálni felvezetőkör, de rendes körnek is számít, és hogy nem nagyon, még ők sem nagyon vannak az a tisztában, hogy akkor most melyik oldalirány felé mozoljanak, és Mézi mondta azt el, hogy ha ott Leclerc például elment volna Verstappen mellett, akkor vissza kellett volna adni a helyét, ha nem akar büntetést. Tehát így... Nem, de alapban én például azt nem értem, hogy elvileg álló rajtnak kellene lennie, nem? Tehát felsorakozik mindenki a safety car piros zászló után, az, és mindenki így elindul, de miért nem volt álló rajt?
Hát feltételezem, hogy a vizes aszfalt miatt, tehát bár addigra okay. Már annyira talán nem volt vizes, de hát, fogjuk rá arra. Nem.
Jó, volt egy-két tócsa a pályán, fogalmazzunk így, de okay, de visszavesszük a körünket, előbb elmegyünk. Tehát én ezt a szabályt azért nem tartom igazságosnak, mert a lekörözött autók ugye ilyenkor a box utcából szépen elmennek, és megtesznek egy költ, hogy visszavegyék a körüket. Igen ám, de hát ők megmelegítik azt az abroncsot addig. Tesztelik a pálya körülményeket, a tapadást, mindent, még hát a többiek, akik nem voltak körhátrányban, szépen várakoznak, vakaróznak, nem tudom, játszogatnak a kormányon is így. Ők hátányban vannak. Tehát ennek most így miért?
Igen, és hát ugye az a baj, hogy az FIA gyakran éri az a kritika, hogy hát nem túl következetesek, és ez is tökéletes példa volt erre, hogy gyakorlatilag olyan szituációk keletkezett, amiben még a csapatok sem voltak teljesen biztosak, hogy most akkor mégis mit kellene tenni úgy, hogy az a szabályoknak megfelelő legyen. És az, hogy későn adott választ az Alfának a versenybíróság, gyakorlatilag azt húzza alá, hogy valójában ők sem tudták egyértelműen, hogy most akkor ez végül is melyik kategóriába esik ez az eset. Szerintem el lehetett volna tekinteni pont emiatt az extra büntetéstől, nem így tettek, hát, de mondjuk lehet, hogy az Alfának olyan mérhetetlenül nem az nem szoroz, de hát ez a két pont mégiscsak jól jött volna.
Nyilván, főleg úgy, hogyha okay, azért nem lesz álló rajt, mert hát van három tócsa a pályán, most a három tócsából egyben megcsúszik Kimi Räikkönen, akkor miért büntessen meg, ha amúgy azért nem csinálok álló rajtot, mert három tócsa van a pályán. Tehát így logikátlan.
Igen, és hát gyakorlatilag Räikkönen meg is büntette magát gyakorlatilag azzal, hogy nem vette vissza a két pozíciót, mert ugye kettővel előbb lehetett volna. Nem volt, és akkor még ennek fejébe kapott extra büntetést, tehát...
Én mondjuk azt nem értem az Alfa Romeo-nál, hogy miért nem kezdtek el kopogtatni, hogy halló, de mi rátok vártunk, ti nem tudom, mit csináltatok, és ezért kaptunk büntetést,
igen,
mert ti...
Igen, ezt én is hiányoltam, hogy utólag még itt legyen valami, de...
Magunk között szóval Christian Horner azért oda ment volna.
Valószínű, esélyes. Igen, igen, igen. De
már kopogtatott volna. Igen. De ők már kopogtattak volna. Itt egy kicsit úgy érzem, hogy az Alfa Romeo nem merte ezt a labdát berúgni a kapuba, pedig lehetett volna. Tehát azért két pont, tehát az elszámolásnál számít, ugye, mert hát...
Hát igen, főleg azt veszük alapul, hogy tavaly évben hány verseny telt el nekik pont nélkül. Most már másodikon behúzhatták volna az első kettőt, majdnem.
Tegyünk vissza egy kicsit még a hétvége eseményre és az Aston Martinra, aki hát egy kicsit sokkolta a Forma 1-es népet azzal, hogy ott már Szafnauer pénteken ő kijelentette, hogy hát itt igazságtalanság történt, itt boszorkányüldözés van a Mercedes ellen gyakorlatilag, és hát változtassanak az új, tehát a most bevezetett ajró szabályokon, mert hogy az így nem jó. Hát ezt így nem lehet. És így pislogtak ott már Szafnaverre, hogy most így mibe vagy?
Igen, ugye náluk az merült fel, hogy tavaly ugye bár még Racing Point néven mindenki neki támadt a csapatnak azzal a felkiáltással, hogy lemásolták a 2019-es bajnok Mercedes-t, és hát ennek látszott is némileg az eredménye, mert meglehetősen jól szerepeltek. Ha nem tévedek, kaptak is érte némi büntetést később.
Így van, 15 konstruktori pontot vontak le ugye a Steyr nagydíjon szerzett eredményeik alapján, és 400 ezer euróra büntették még őket.
És ehhez képest most feltehetően a csapattulajdonos Lawrence Stroll az, aki leginkább nyomja a csengőt ezzel kapcsolatban, hogy azt állítja gyakorlatilag, hogy az FIA és a Pirelli összefogott annak érdekében, hogy megnehezítse a Mercedes és ezzel együtt az Aston Martin dolgát, és némileg úgy érzi, hogy cserébe most nekik valami kompenzáció járna.
Igen, menjünk ebbe egy kicsit bele, hogy mit is mondott Ottmar Szafnauer. Tehát szögezzük azt le, hogy az FIA önkényesen mondhatja az biztonsági okokra hivatkozva, hogy én változtatok a szabályokon. A Pirelli ugye a 2019-es prototípusokat használja még, mert hát a 2020-as mindenki leszavazta, aki gyakorlatilag ott volt, és ezért ők attól féltek, hogy mivel fejlődnek az autók, és gyors tapadás, leszorít erő, minden történik, hogy ezek a prototípusok nem fogják úgy bírni a terhelést, ezért visszább kell fogni az autókat. Igen ám, és erre mondta azt ott már Szafnauer, hogy oké, okay, ebben mindenki idézőjelesen szerinte, az idézőjelet azt mindjárt kifejtem, beleegyezett. Igen, nem csak hirtelen a Pirelli, mert megerősítette ezeket az abroncsokat, és maga a biztonsági ok így elhárult. Az idézőjelet, amit mondtam, hogy kifejtek, tehát ez erről az FI döntött Szafnauer szerint, és a sport irányítói. De hogy ő szerinte ezt ők nem úgy szavazták meg. Erre mondta Christian Horner, de hát megszavaztátok. Névtelen szavazás volt, és egyöntetően mindenki rábólintott. Szafnauer, mi van? Nem tudom.
Hát gyanítom, Szafnauer leginkább azt mondja, amit Stroll mondott neki, hogy mondjon. Nem vagyok mindig meggyőződve róla, hogy ő biztosan a saját gondolatait mondja el. Hát furcsa helyzet mindenképp. Mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és hát az sem teljesen érv szerintem az Aston részéről, hogy most itt akkor minden áron velük akartak kitolni, már csak azért sem, mert ha az lett volna a cél, hogy a Mercedes-t és ezzel együtt az Aston gyengítsék, ehhez képest a Mercedes egészen jól el van továbbra is.
Igen, tehát nézzük ezt akkor egy kicsit az Aston Martin szemszögéből. Tehát visszatér az Aston Martin, mindenki felül a hype vonatra, főleg ők, mekkora kerítést, mindent csináltunk neki, úristen, 60 év után Aston Martin, azt a marketinget, amit beleöltek a télen, és hirtelen kiderül, hát, hogy az Aston Martin nem sok mindenre jó. És nyilván jött a sok szponzor, jött a sok támogató, jött a sok minden, és hát egy idő után fel fogják tenni azt a kérdést, hogy oké, de mi azt hittük, hogy ti olyanok lesznek, mint egy évvel ezelőtt, de hát ti nem lettetek olyanok. Emellett ugye ott van Lance Stroll, aki viszonylag jól teljesít, még hát Sebastian Vettel inkább hátul van, mint elő. Ez eddig nem valami fényes.
Igen, és ráadásul Vettel védelmében annyit úgy gondolom el lehet mondani, hogy az első két verseny, ez egyrészt siralmasan sikerült számára, de erről egyértelműen nem ő tehet. Tehát pláne most Imolába is, amit már a rajt előtt sikerült tönkretenni a németnek a versenyét, hát így nehéz motivációt találni, én úgy gondolom.
Még mindig nem ment el tisztánlátóhoz, ez ennek az eredménye.
Nem gondolom, hogy megoldaná a problémáját, de...
Én Vettel helyében elgondolkoznék azon, és egy picit most visszakanyarok Lewis Hamiltonra, hogy nála szerencsésebb ember szerintem a Forma 1-ben nincsen. Tehát, hogy minden jól jön ki neki ahhoz, amellett, hogy jó is teljesít. Én lehet, hogyha már nem csak a hajbeültetés során kérném el ott a doktor számát, én beszélgetnék Lewis Hamiltonon, hogy figyelj, Lewis, valami áldás, valami körmenetet feléd, legyél guru, valami spiritualista, és csinálj valamit, mert ez így nem jó.
nem tudom, mi folyik az Aston Martinnál, én is megvallom, jelentősen jobb dolgokra számítottam tőlük idén, pláne a tavalyi eset után, de hát úgy tűnik, egyszer volt Budán kutyavásár, ez a rózsaszín Mercedes-es történet, ez egy évig hozott sikert, ha mondhatjuk így.
Igen, vagy nem kicsit tudom, is rossz fújt. Autót festettek át feketéről zöldre.
Nem tudom.
Valami történt. Na mindegy, ott már Safton és Lawrence Stroll is viszont jött azzal, hogy hát amúgy ők perre mennek.
Hát igen, ez is egy különös eset, hogy most itt ezt rögtön perrel fenyegetőznek. Most én rém egyszerűen annyit kérdezik, hogy most milyen alapon tett.
Hát azért, mert a Pirelli megváltoztatta, és ti összefogtatok mindenki ellen, aki Mercedes vagy Mercedes érdekelt. Nem tudom. Tehát
nekem... Ehhez képest az összes Mercedes, jó, a Mercedes a tavalyi önmagához képest egy picit talán hátrébb lépett, de azért nem kell nagyon kétségbe esniük. A Williams az úgy tűnik, hogy előbbre mozdult, hát akkor mégiscsak náluk van valahol a probléma.
Hát igen, ők röpták el ezt rosszul. Nem tudom, nekem Lawrence Stroll egy kicsit olyan, mint a Éhezők viladalában a fehérhajú bácsi. Hát így, már csak egy ilyen macska kéne így a kezébe is, ez a szakálla is megvan hozzá, igen. Hogy azért ez nagyon érdekes epizód volt a Drive to Survive, egy pillanatra visszatérek, hogy az első részben láthattuk, ugye pont a Racing Pointot, és ott azért, amikor megjelent Lawrence-tól, egy kicsiben mindenkit így összehúzta magát, sőt, még ott már Safnával is, itt volt egy feszültség a levegő, vagy félnek Strolltól.
Igen, az biztos, hogy ő egy nagyon brutális üzletember, és hát nem szívesen beszélgetnék vele üzletről és hasonló dolgokról. Szerintem az látszik rajta, hogy ő hozzá van ahhoz szok, hogy eddig gyakorlatilag, amiben nyúlt, az sikerre vitte. És szerintem ő nagyon nehezen viseli azt, hogyha ha valamire neki nincsen ráhatása, vagy nem ő irányítja a dolgokat. Pláne, hogyha nem megy a szekér. Szerintem egyébként ez csak fenyegetőzés, tehát nem gondolom, hogy ebből bármi komoly dolog kisülne. Meglepne, hogyha igen.
Mondjuk én most hiányolom Cyril Abitbolt a pedokból. Tehát ő szerintem remekül szórakozik jelenleg.
Az meg lehet, igen. És még mindig nem tudjuk, hogy van-e tetkója már.
Igen, szerintem nem csináltatta meg.
Igen, hát van egy olyan, sem volt hozzá nem... mersze.
Mindegy, lépjünk tovább.
Igen. Jelenleg, aki pedig a Mercedesnél úgy tűnik, hogy egy picike kis lépés előnyben van, az jelen pillanatban a Red Bull, amire már évek óta készültek gyakorlatilag, és talán most idén úgy tűnik, hogy valós esély lehet arra, hogy megszorongassák igazán a Mercedes-t. És ami érdekes, hogy ki is jelentették, hogy mivel ennyire esélyesnek tűnnek idén, nem is állnak le a 2020-as autófejlesztésével egyenlőre, legalábbis addig semmiképpen, amíg Hamilton ennyire szorosan ott van mögöttük, illetve hát a pont versenyben jelenleg egyel előttük, de hát meglátjuk.
Igen, mennyire jó döntés hoz most ugye a Red Bull, tehát nyár elején, közepén, inkább elején, ugye át kellene állni a 2022-es autóra és szabályokra, ha nem akarnak nagyon lemaradni, és valószínűleg a Mercedesnek is, mert lehet ezt csinálni persze, hogy hát akkor én még kicsit rátolok abból, főleg most ugye a költségvetési korlát szinterében, de hogy ez vissza fog ütni jövőre. Tehát akik most el tudnak kezdeni úgymond fejleszteni, és akkor az Aston Martinra itt egy picit visszakanyarodnék, hogy ne, srácok, ne, hogy bocsánat, csapat, ne fenyegetőzzetek, hanem kezdjetek akkor inkább 2022-re készülni, mert hogy hát így... El kéne kezdeni.
Igen, nekem is ez fordult meg rögtön a fejembe, de nem fog ez jövőre visszaütni, hogy esetleg nem kellő odafigyeléssel kezelték, vagy nem kellően korán kezdtek el foglalkozni a 2021-es autóval, bár azt is hozzá kell tenni, hogy ha valaki, akkor a Red Bull azért egy olyan kaliberű csapat, aki megengedheti talán azt magának, hogy egyszerre két projektet párhuzamosan vigyen, amíg lehet.
Az oké, csak belefér a jelenlegi költségvetési korlát.
Igen, ez mindenképp érdekes, és az is érdekes, hogy ha idén a Red Bullnak sikerül a terve, és Verstappen világbajnok lesz, akkor egyértelműen lehet mondani, hogy megérte gyakorlatilag, mert a jövő év meg még annyira lutri, hogy nem tudhatjuk, hogy milyenek lesznek az erőviszonyok. Viszont ha nem jön össze idén, akkor meg gyakorlatilag tök fölöslegesen költöttek rá pénzt is és időt is.
Erről az esetre jutott eszembe 2009, ugye, amikor teljesen megint új szabályok voltak, és hát volt egy McLarenünk, meg egy Ferrarink, aki 2008-ban gyepálták egymást ezerrel, és 2009-ben se McLaren, se Ferrari nem volt, mert a végsőkig fejlesztettek, és hirtelen jött egy Red Bull, meg hát a Brown GP, Honda, mindegy, de így most is előfordulhat ez, hogy igen, valaki Aston Martin, Alfa Romeo, Williams feléved valaki.
Ez simán benne van a pakliba szerintem, bár jelenlegi állapotok alapján kétlem, hogy ez az Aston Martin lenne. Aki ezt meg tudja lépni, akkor már sokkal inkább voksolnék e tekintetben a McLarenre. Uh-huh. Aki esetleg, mint új erő, becsatlakozhatna esetleg jövőre a top 1-2-be. De hát ez erről még annyira képlékeny a dolog, hogy igazából tényleg totálisan lutri, hogy a jövő évben hogy fognak alakulni az erőviszonyok.
Igen, a McLaren ennek bejött. Tehát a McLarennek eddig bejött a Mercedes motorváltás, mert szárnyalnak, és legalábbis az egyik autó jól megy. Ricciardónak még kell idő, az látszik, de nem lesz ez rossz. Sőt, ugye azzal, hogy Lando Norris és Lewis Hamilton is pódiumra álltak, megdöntöttek egy brit rekordot.
Így van, tehát nagyon régen volt már olyan, hogy két brit versenyző is állt egyszerre a dobogón, most ez megtörtént. Mondhatni csodával határos módon, mert egy ideig nagyon úgy tűnt, hogy Hamiltonnak köze sem lesz a dobogóhoz, aztán mégiscsak kijött neki. Úgyhogy a britek mindenképpen egy jó versenyt könyvelhettek el maguknak, és igen, a McLaren nagyon, nagyon erősnek tűnik. És külön érdekes az, hogy gyakorlatilag nekik több dolguk volt a téli szünetben, mint a többi csapatnak, hiszen egy teljesen új motort kellett beintegrálni a meglévő kaszniba, és úgy tűnik, hogy ez így elsőre hibátlanul sikerült.
Igen, tehát amióta elváltak a Hondától, és hát az akkori vezetéstől, és jött Zak Brown, jött Andrea Seidel, akkor ugye Carlos Sainz, Lando Norris, így felíve a McLaren. Ez mindenképpen jó, mert a középmezőn nagyon szoros, és reméljük, hogy jövőre ez még jobb lesz, és még többen lesznek ott. És igen, amit Lando Norris például elmondott, hogy annak örült, hogy önerőből lett meg ez a dobogó. Nem azért, mert Albon meg Hamilton torpedoztak, vagy épp valaki valamit csinált, hanem ott volt, és így erőből megszerezte.
Igen, és erről jut eszembe, hogy itt tudnék némi ellentétet. Tehát párhuzamot és ellentétet is vonni egyszerre az Aston Martin és a McLaren között, hiszen a McLaren csapat tulajdonosa is bizonyos szempontból hasonló karakter, mint Lawrence Stroll, hiszen egy üzletemberről beszélünk, egy kőkemény üzletemberről, viszont a különbség meg ott adódik, hogy én úgy gondolom, hogy Zak Brown kiválóan fölismerte azt, hogy mi az, amihez ő ért, és mi az, amihez nem. Mi az, amit ő tud adni a csapat számára, és mi az, amire más nála sokkal rátermettebb személyeket kell találnia, és nekik relatíve szabad kezet is adnia, tehát rájuk bízni az adott területet. És kiváló csapatfőnököt talált, és megtalálta minden pozícióra azokat az embereket, akik remekül el tudják látni a feladatukat, és én igazából ez az, amit nem látok az Aston Martinnál. Tehát lehet, hogy van pénz mondhatni rohadásig, de nem gondolom, hogy ez megfelelően van elköltve. Vagy a megfelelő emberekre van elköltve.
Igen, az Aston Martin számomra valamennyire a technikai háttér, ami hiányzik. Ott van egy Andy Green, oké, hogy ott van egy Andy Green. És a többiek meg annyira nem, vagy nem találják még a helyüket. Ott nem hallani az, hogy XY oda megy, XY oda akar menni. Így van.
Igen, tehát tavaly hirtelen idézőjelben nagy lett a siker, de ez gyakorlatilag ténylegesen annak volt köszönhető, hogy gyakorlatilag lemásoltak egy bajnok autót, amennyire lehetett. De nem volt benne gyakorlatilag semmi saját, és most derül ki az, hogy valószínűleg mikor most egy olyan helyzetben vannak, hogy akkor most valami sajátot kellett volna csinálni, az úgy nem igazán megy.
Sőt, ami érdekes, ugye megvolt ugye a Mercedes koncepció, és ugye az idei autók effektíve nem nagyon változtak a tavalyhoz képest, tehát alapjaiban ugyanazok, de hogy nem tudták tovább fejleszteni azt, amit lemásoltak.
Igen, én is sokkal inkább azt gondoltam, hogy ott lesznek az elején, minimum a negyedik helyen, hanem a harmadikon, mert ugye azért tegyük hozzá, hogy a McLaren tavalyi helyéhez azért kellett a Racing Point-nak a pontlevonása is. Nem, és itt el is vesztették ezzel a fonalat, nagyon úgy néz ki.
Igen, és akkor Dörzsöly szíren elvitebület ennyit, hogy ugye megmondtam, hogy nem volt az tiszta.
Hát igen,
Igen.
késő bánat.
Hát igen.
Lépjünk is tovább, szerintem. Másik nagy esemény, ami történt az elmúlt héten, jobban mondva, még az imolai hétvége vasárnapján bejelentették, hogy 2022-ben új helyszín érkezik a Forma 1-es versenynaptárba. Megegyeztek ugyanis Miami-val.
Így van, tengerparti buli lesz ebből.
Ebből parti lesz, igen. Már kérdés, hogy mennyire lesz parti, ugyanis az az érdekes a történet kapcsán, hogy már évek óta szerettek volna Miami-ba versenyt rendezni, viszont állandóan ellenállásba ütköztek a helyiek részéről.
Igen, a helyi lakosok, meg valami az önkormányzat is valamilyen rémlik, hogy nem nagyon pártolja azt, hogy most mindenki oda csődül, mert ugye a Forma 1 nem csak a Forma 1 megy oda, hanem a nép is, hát jobb esetben, amikor oda mehet a nép, azt azért így zárójelben megjegyzem, akkor ugye ott hangzavar van, sok az ember, sok a turista, ez nem nagyon tetszik az ott lévőknek.
Igen, bár ez számomra annyiban furcsa, hogy bár nem jártam még Miami-ban, de nem gondolom, hogy egyéb esetben ez olyan csöndes és turistamentes környezet lenne. Hát, ezek szerint a helyiek mégis úgy gondolják, hogy ez már sok lenne.
Tudod, hangos az autó, tehát idézőjelesen hangos az
Igen, igen,
autó.
igen.
Nem, hogy már. Mondjuk annyira, most mit szólnának egy V10-es korszakhoz? Tehát
Hát,
annyira azért
igen.
nem hangos az az autó.
Na.
Ó, mert le kell nyelni ezt a béket nekik, és ugye tehát nem egymás után lesz a két amerikai verseny, ami költségcsökkentés szempontjából nem egy jó ötlet.
Lehet ellene és mellette is érvelni, úgy gondolom, hiszen egyértelmű, hogy Austin valószínűleg nem örülne neki, hogyha Miami közvetlenül előtte vagy utána lenne a versenynaptárba, hiszen akkor valószínűleg kevesebb néző látogatna el egyesével mindkét versenyre. Arra lehet számítani, hogy valószínűleg a kanadai vonalra lesz fölfűzve Miami, tehát ilyen szempontból nem lesz pluszkör az amerikai kontinensen, hanem vélhetően Kanada elé vagy után fog bekerülni a naptárba.
És ami még nagyon fontos Miami-vel kapcsolatban, egy európai versenyhelyszín helyére fog érkezni, Domenicali szerint.
ami hát az európai nézőknek valószínűleg kevésbé tetszik. Bár szerintem van egy olyan európai versenyhelyszín, amit a legtöbb néző talán kiiktatna a versenynaptárból, és valamiért azt feltételezem, hogy ez is lesz az. Én
Mondjuk
megmondom
ki.
őszintén, a Paul Ricardra gondolok.
Igen, tehát nekem az a bajom a Paul Ricciardi pályával, hogy egy, most annyi vonalvezetés van, és szín, és minden, hogy én nem értem, hogy nem akadt össze a szemük.
Hát
Hihetetlen.
egyébként igen.
A
A
főleg a...
fotókon jól néz ki. Az
Igen,
biztos.
tehát ez a rikító,
De ez kevés
fotós,
érnek.
ilyen. Meg ez annyira unalmas a pálya, még nem erre lett kitalálva, tesztelésre jó, mert annyi nyomvonal van, amennyit szerettél, de hogy mennek egymás mögött, és így semmi nem történik. Tehát
Igen,
Mányikkor ez
nem
lesz a
túl
jó
izgalmas, igen.
de ja, ott meg nincs infrastruktúra, meg hát az Isten hátam
Így
ugye
van.
kettővel, tehát semmi nem jó.
Hát, vagy. Igen, őszintén szóval meglepne, hogyha nem a porikát kerül neki a naptárból. Most délelőtt meg is nézegettem, hogy mik is pontosan az európai versenyhelyszínek jelenleg. Hát igazából más nem találok, amit úgy nyugodt szívvel kitennék.
Én Barcelonát még kitenni.
Hát, esetleg.
Szer
Esetleg.
tök jó a hangulat, tök jó a téli tesznek, de hogy futamra meg, hát langyos.
Hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy melyik helyszín fog kikerülni. Bízom benne, hogy nagy meglepetést nem fog okozni.
Hát igen, de most beszélgetünk itt a 2022-es versenynaptáról, de hát a 2021-esre sikerült úgy néz ki még összerakni, mert hogy három futam nem fix. Tehát erről volt pletyka, és az egyik kanadai nagy sajtóorgánum is írt erről, hogy hát Kanada az így nem lesz. A Forma 1 ezt nem erősítette meg, nem is akarja megerősíteni, szerintük lesz, most nem lesz, de ugyanakkor átrakták kérdőjelesre. Kezdődik a régi történet?
Illetve úgy tudni, hogy Szingapúr és Szaúd-Arábia is kérdőjeles még egyelőre, és természetesen nem arról van szó, hogy ők nem akarnák megrendezni azt a versenyt, hanem a koronavírus helyzet okán elvileg az egészségügyi hatóságok azok, akik jelenleg még ezt nem feltétlenül pártolják. Nem tudom, hogy ez most csak arra vonatkozik-e, hogy nézőket nem szeretnének látni, vagy úgy egyáltalán az egészet nem szeretnék látni, vagy legalábbis nem tartják biztonságosnak. Ez majd még idővel kiderül. Mondjuk odébb van még ez, pláne a Szingapúr és Szaúd-Arábia azért még odébb van, tehát addig még sok víz lefolyik a Dunán. Meglátjuk, hogy alakul a helyzetük.
Meg ugye Szaúd-Arábia azért is van kérdélyes, mert hát ott meg a homologizációja a pályának nem történt meg. Emet ez így elfogadva. Tehát nem feltétlenül van ott azért kérdője, mert hogy úristen ne, meg hát ott azért a sejkek sokat fizettek, maradjunk annyiban. De igen, ott inkább ott a probléma a Szingapúr, meg hát olyan messze van még, hát addig még leesnek a csillagok az égről.
Hát azt azért csak nem. Minden esetre, ami némi biztató jelnek tűnik, hogy a Hungaroring részéről viszont érkeztek olyan hírek, hogy még nem biztos, de nagyon arra készülnek, hogy szeretnének nézőket is fogadni már az idei Magyar Nagydíjon, aminek úgy gondolom, hogy a magyar rajongók nagyon örülnének már.
Igen, sokan készülnek a Magyar Nagydíjra, és hát augusztus 1-e, július vége, ugye, versenynaptár szerint, hát benne lehet a pakliban, hogy akkor már lehet menni.
Szerintem lehet realitás a dolognak, majd az még elválik, hogy ez milyen feltételek mellett valósulhat meg esetleg milyen létszámmal. Minden esetre erre annyit tudok mondani, hogy kövesse mindenki az oldalunkat, és mindenképpen be fogunk róla számolni, amint van erről hivatalos hír, akár pozitív, akár negatív irányba, de reméljük, hogy pozitív irányba lesz. Mármint a hír lesz pozitív, nem pedig a vírusos állapotok.
Azért más ne legyen már pozitív, mert sok volt a pozitivitás, rossz értelemben.
Igen.
Mostanában az F1, mióta nincsenek nézők, behozott egy ilyet, ami szerintem tök jó ötlet, hogy videócseten beszélgethetnek egy-két szerencsésebb rajongó a versenyzőkkel, csapatonként megy ez a történet, és legutóbb Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzival lehetett beszélgetni, és egy érdekes történetet mondott el az egyik szurkoló.
Igen, ő azt mesélte el, ő fogalmazott így, hogy Kimi Räikkönen gyakorlatilag megmentette az ő életét, amire még a finn versenyző is némileg fölkapta a fejét, és érdeklődéssel figyelte, hogy mi fog kisülni a történetből. Az történt ugyanis, hogy ez az illetőnek szívrohama volt, és kórházban feküdt akkor, mikor Räikkönen 2007-ben megszerezte a világbajnoki címét, és elmondása szerint ez adott neki kellő motivációt ahhoz, hogy sikeresen felépüljön a műtéte után, és emiatt mondott köszönetet a finn versenyzőnek.
Aki meg is lepődött, és mondta, hogy hát a köszönet az nem neki jár, hanem az orvosoknak, de hogy örül, hogy azért a Forma 1 mikre képes.
Igen, és érdekes volt, hogy Räikkönen tényleg önmagához képest szokatlan módon érdeklődéssel figyelte a történetet, és lazán kezelte a dolgot, és elvicceskedte már, amennyire el lehet vicceskedni egy ilyen történetet. De látszott rajta, hogy mindenképpen jól esett neki, hogy ugye a rajongóra ilyen pozitív hatása volt az, amit ő csinál.
Kicsit megolvadt az a jégszív.
Igen, mondhatjuk.
Igen, és hogyha már kivéve egy külön, akkor Forma 1-beli barátjára térjünk vissza, Sebastian Vettel, akiről egyre jobb, egyre többen mondják azt. Szakértők, ex-versenyzők, rajongók, hogy fel kéne akasztani ezt a sisakot.
Ami azért igazán furcsa így kimondani, mert hát Vettel gyakorlatilag mindig csak 33 éves. Amire bevallom őszintén, néha még én is rácsodálkozok, hogy még mindig csak annyi, mert egyrészt kellően régóta van már ahhoz a Forma 1-ben, hogy ez többnek tűnjön, másrészt az utóbbi időben sajnos, ha ránézek is, többet gondolok.
Igen, Vettel egy kicsit beleöregedett ebbe az egészbe. Tehát koravénebb, csúnya ezt kimondani, de jelenleg ő idősebbnek tűnik. Fáradtabbnak, nem tudom, ő állítja, hogy ezt akarja csinálni, de viszont sokakban felmerül a kérdés, hogy nem nagyon látszik, vagy ha látszik is, akkor inkább akkor valami legyen, vagy nem tudom.
Igen, nehéz eldönteni, hogy Vettel az, akinek elveszett a motivációja, vagy a körülmények veszik el gyakorlatilag a motivációját tőle függetlenül. Nehéz eset, az biztos.
Igen, tehát az idejében az már nem indult jól, ugye a szezon előtti teszten sem, mert neki volt talán a legtöbb technikai problémája, és sokkal kevesebb kört is ment, mint Lance Stroll. A másik meg ugye csapatváltás történt, másfél napot tesztelhetnek, amire ugye azért a csapatváltó, tehát akihez új pilóta érkezett másik csapattól, azok a csapatok azért a csengőt verik, hogy hát gyerekek, kicsit több tesztnapot, mert ezt így nem lehet. Utána az első futamon se jött neki össze, ott Okonnal ott pohóckodtak, utána meg megáll az autó, nem tudja, felgyullad a fék, megbüntetik, de pont akkor büntetik meg, amikor effektíve kijönne neki a lépés.
Érdekes helyzetben van a négyszeres világbajnok, mivel a Ferrari val kapcsolta eddig kb. Össze mindenki az ő gyengélkedését, és mindenki arra számított, hogy majd most az Aston Martinnál friss levegő, friss környezet, lazább körülmények, és hogy majd akkor itt ismételten visszatér a régi Vettel, amit mindenki megkedvelt. Szerintem ő maga is ebben bízott valahol, de ez egyelőre elmaradni látszik. Ennek ellenére...
Az Aston Martin az nem valami ütőképes autó volt.
Igen, és a sors fintura, hogy ehhez képest a Ferrari pedig úgy tűnik, hogy lassacskán, de kezd erőre kapni.
Valami van velük, igen. Mondjuk sokat is tesztelnek, zárójel.
Hát igen, mondanám, hogy Vettel ennek láttam valószínűleg tépi a haját, de szerintem azon már túl van.
Igen, mondjuk ez egy érdekes gondolat egy momentum erejéig, hogy ott van Fiorano, és igen, két évvel nem régebbi autóval lehet tesztelni, amennyit akarsz. De hogy eddig amúgy ezt a Ferrari miért nem tette meg? Például amikor Vettel volt az, hogy Räikkönen vagy Leclerc Vettel. Tehát mi történt? Most miért igen, és akkor miért nem?
Hát ez egy jó kérdés. Egyrészt szerintem a junioroknak is akartak lehetőséget adni most. Másrésztről nem gondolom, hogy például Vettel problémáját ez korábban megoldotta volna. Tehát igazából szerintem a Vettel szempontjából nem azt nem szoroz. De lehet, hogy nincs igazam.
Nem tudom. De számomra ez volt egy picit érdekes, hogy arról volt szó, hogy hát ugye olyan információk, tehát a mérnökökkel való kommunikáció során nyilván olyan információkat is kaphat ilyenkor a versenyző, amit felhasználhat. Tehát ők azt hitték, jó, hát Vettelnek annyi tapasztalat van, megnyert 4 világbajnoki címet, neki már újat nem lehet mondani, holott szerintem azért tudtak volna. Tehát jobb kommunikáció, tehát a Ferrari-nál az volt a probléma, hogy hát nem volt jó a kommunikáció. Tehát így mondtak valamit, és akkor igen, utána nézünk, és így vakarózhatott Vettel az autó, hogy mikor. Nem nagyon voltak képbe azért az utóbbi időben. Most jobbnak tűnik a helyzet.
Hát mindesetre kíváncsi leszek rá, hogy Vettelnek tényleg mikor telik be a pohár annyira, hogy azt mondja, hogy jó, akkor ebből elég volt, mert bohóckodásnak ez annyira nem vicces. Hát meglátjuk. hogy jó, mondjuk még mindig csak két versenyen vagyunk túl, tehát igazából még ne temessük az egész projektet, de nem látom benne azt az átütő dolgot, amit igazából mindenki várt.
Valószínűleg a következő évet biztos, hogy ki fogja várni, már csak kíváncsiságból is, hogy megnézze, hogy az új szabályokkal merre. Ott, ha nagyon mellélő az Aston Martin, én nem hinném, hogy 2023-ra ő befizetne egy újabb körre.
Hát én is valami hasonlóra gondolok.
Sőt, ugye ott vagyunk most a generációváltás kapujában, és Lewis Hamiltonra se vennék mérget, hogy már pedig jó lesz 2023-ra.
Egyáltalán nem vennék rá mérget, én se, pláne, ahogy mondtam korábban is, hogyha netán esetleg idén behúzza a 8-at, akkor az sem lett meg, hogyha már jövőre kiszállna.
De szerintem Kimi ott lesz. Ő a Forma 1 matuzsálemje.
Kimi mindig is ott lesz, úgy tűnik.
Nem lehet kirakni. Mindenhogy vissza fog menni, igen, nagyon, ott lesz.
Nagyon sok szezon volt már, amikor azt gondoltuk, hogy itt a vége, és Finnnek nem marad hely, aztán valahogy mégis mindig lett.
Mit lesz neki? Ha plusz egy új csapatot indítanak Kimi Räikkönen, abban is ott lesz.
Lehet, hogy bevárja a fiát.
Az lehet. Nem lepődnék meg rajta. Nyilván viccet félretéve. És akkor egy nemesebb gesztussal zárjuk adásunkat, hogy a Williams kitalálta, hogy 100 box kiállást szeretne teljesíteni Portimaóban.
Hát erre felkaptam a fejemet, mikor belebotlottam erre a hírbe. Főleg, mert nem tudom, hogy akarják ezt kivitelezni. Mindenesetre arról van szó, hogy Tom kapitány előtt szeretnének tisztelegni azzal, hogy 100 box kiállást teljesítenek majd a Portimaói verseny hétvégén. Tom Moore volt ugyanis az, aki tavaly a koronavírus járvány kezdetén, akkor 99 évesen, 100 kört teljesített a kis járókeretével a háza körül. Így szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy a kórházi dolgozók milyen kemény munkát végeznek, és végül ezzel sikerült egy csomó pénzt is gyűjtenie, és ezzel a cselekedetével gyakorlatilag rögtön világhírűvé vált, és Tom kapitány azóta 100 éves korában sajnos elhunyt, viszont már április 30-án lenne neki a 101. születésnapja, ha nem tévedek, és ez alkalomból találta ki a Williams, hogy akkor őre emlékezvén megkísérelnek 100 darab box kiállást. Bár őszintén szóval fogalmam sincs, hogy hogyan.
Hát én Latifi és Russell helyében kicsit félnék, hogy többször kell menni a boxba, mert hát valami nem lesz ott rendben, nyilván most itt vicceltem. Igen, top kapitány, tehát ő azért kapitány, mert ugye a második világháború alatt szolgált, és az Egyesült Királyságot erősítette, és őt tavaly ütötték lovaggá, a második Erzsébet lovaggá ütötte, holott előbb is megérdemelte volna a brit sajtó szerint, és hát igen, előtte tisztelegnek. Tehát ugye a brit csapatok nagyon közel érzik magukhoz ezt az egész esetet, hogy ő tényleg ott járó kellett, és volt erről több videó, és mi is beszámoltunk, ahogy mondtad erről. És emlékszem arra, hogy például a McLaren ajánlotta fel Tom kapitánynak, hogy akkor még, hogy hát, hogyha a koronavírus kicsit enyhül, akkor ők nagyon szívesen látják ugye az MTC-be. Hát sajnos már nem mehetett el, és akkor mondta például Tom kapitány, hogy hát ő mindig is nagy McLaren rajongó.
Így van, ehhez képest a Williams találtam most ezt ki. Kíváncsi, várom, hogy fogják kivitelezni.
Hát, mondom, még George lesz a helyében.
Ezt most kiváló, de eleve abból indulunk ki, hogy a versenyen 2-3 box kiállás, amit célszerű maximum megejteni jó esetben.
Most nem annyi lesz.
Vagy nem tudom, most rászánják az egyik szabad edzést,
és nem tesztelnek, kiállunk, beállunk. Tesztjellegy.
Hát érdekes lesz. Figyelj, vagy egyáltalán mit minősítünk most akkor box kiállásnak esetükben. Tehát...
Na mondjuk igen, azt meg lehet csinálni, ugye, hogy csütörtökön a szerelők akkor többször gyakorolnak.
A box kiállás gyakorlásra, igen. Akkor lehet hozni egy Hát mondjuk akkor se gondolom, hogy század, de ahogy érzik.
Kezdik szerdán, vagy kedden. Egyszer megvan.
Lehet, hogy már elkezdtek. Nem.
Mit nevezünk verseny hétvégének, ugye most én a kérdés.
Hát igen, igen. Hol kezdődik a hétvége? Hát mindegy, minden esetre...
Kíváncsian várjuk.
Várjuk, hogy sikerül-e. És én még egy dologra kitérnék, bár eredetileg nem terveztünk erről beszélni, de akkor a portkavart, hogy szerintem lényeges. A Formula E valenciai szombati versenyére térnék ki egy kicsit, ahol hát mondhatni botrányba fulladt. Én mindig igyekszem egy kicsit a Formula E pártját fogni, hát most a szombati nap az olyan volt, hogy ezek után ezt egy kicsit nehéz. Az történt ugyanis, hogy több safety káros fázis is volt a verseny alatt, amikor pedig azt csinálják, hogy gyakorlatilag szoftveresen az összes autónak az akkumulátor kapacitását mesterségesen visszaveszik, mert hogy ez elvileg annyira van kiszámolva, amennyi nagyjából a versenytáv, és mivel safety car alatt jelentősen spóroltak, ezt így mesterségesen visszavették nekik, ami azért lett érdekes, mert gyakorlatilag a verseny legvégére a mezőny nagy részének hát gyakorlatilag lemerült az autója, és elképesztő káosz alakult ki ezzel kapcsolatban, és mondhatni röhelyessé vált az egész. Még maguk a versenyzők is hasonlóan fogalmaztak. Nekem az volt rögtön eszembe, hogy most Forma 1-be is, most hogy néz neki, hogyha safety car miatt, akkor utána mindenki kimenne a boxba, és lecsapolnának a benzinjébe valamennyit, azzal a felkiáltással, hogy így spóroltál.
Én támogatom. Tegyük meg.
Ja, hogy csapoljuk le?
Persze. Micsoda verseny lenne? Ott aztán, most nem verseny, de akkor számolni kéne, taktikázni kéne. Lehet valaki meg is állna?
Én akkor... Hát de akkor ennyire hozzuk vissza a verseny közbeni tankolást, és akkor ismételten lehet számolgatni, meg taktikázni.
Na jó,
ez semmiképpen nem tartom jónak, hogy ebbe ilyen módon belenyúltak mesterségesen. És a legszebb az egészben az volt, amivel utána az FIA magyarázta a történetet, mivel utána a versenyzők is kiakadtak, hogy hát ez így nem egészen volt korrekt, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy azok voltak előnyben, és azok állhattak dobogóra, akik lassabbak voltak a többieknél. És ráadásul az FIA azzal magyarázta, hogy igazából erről az élen haladó versenyző tehetett, mert azzal, hogy ő ilyen gyors volt, azzal gyakorlatilag plusz egy kör hosszú volt a verseny, mint eredetileg tervezték, mert ugye bár a Formula E-ben nem a körszámot határozzák meg előre, hanem 45 perc plusz egy kör a versenytáv. Tehát, hogyha az élen álló versenyző egy kicsit lassabb lett volna, egy körrel kevesebbet jelentett volna a versenytáv tekintetében, tehát mondhatni, még le is szólták azért a versenyzőket, hogy ők gyorsak voltak. Ami azért gondolok némileg röhelyesnek, mert gyakorlatilag most már ráadásul világbajnokságról beszélünk, és egy autóversenyen azt mondani a versenyzőknek, hogy ne legyetek annyira gyorsak. Hát...
Hát igen, végülis csak egy autósporteseményről beszélünk, ami arról szól, hogy a leggyorsabb győz, de ne legyetek gyorsak, ez nem is értem. Én alapból a szabályt nem értem, hogy aki ezt így kitalálta. Hát így miért? Tehát miért jó az neked, hogy igen, hát figyelj, safety car van, biztonsági autó van. Ne, tehát akkor visszavesszünk, mert amúgy te spóroljál. Mert hát a forma most spórolásról szól, vagy versenyzésről? Kérdezhetné bárki.
Igen, igen, jogos mindenképpen. A felvetés, és hát ezt kérdőjelezi meg mindenki, most már gyakorlatilag a saját versenyzők is. De hát ezzel maguk alatt vágták gyakorlatilag a fát, mert hát ezzel nem lett vonzóbb. Sem a rajongók, sem a potenciális versenyzők körében.
Igen, én például a formájával úgy vagyok, hogy amikor bejelentették azt, hogy fan boost, engem ott elvesztettek. De nem is nyertek meg ezzel. Tehát értem én, hogy FIA bajnokság, és szerintem akkor itt ezzel így elmondtam mindent, de miért kell a hülyeséget belevinni? Tehát miért jó az egy autóversenyer, hogy legyél lassú? Tehát akkor innentől kezdve a Forma 1-ben mindent Nicolas Latifi nyerjen meg, és Nikita Mazepin.
Hát körülbelül, igen. Bizonyos mértékig jó ötletnek tartom azt, hogy interaktív dolgokat találnak ki, de a fanboost abban az értelemben semmiképp nem jó szerintem, hogy most értelem, tehát logikus, hogy mindig az az öt, azt hiszem öt versenyzőnek jár egy versenyen, most nem is tudom pontosan, de nyilván mindig azok kapnák ezt az előnyt, akiknek a legnagyobb rajongó táboruk van.
Most akkor én mondok még egyet, és ha hallgat a formája, akkor levédetjük részén, lányok le van védetve. Én nem azt csinálnám, hogy fanbuszt, és akkor adok buszt. Én elveszek. Szavazzuk meg, kitől vagyok el?
Ha, de akkor meg mindig arra fog szavazni, akit meg a legjobban utálsz. Vagy a legkevésbé kedvelsz.
Hát ez oldja meg. Tehát akkor versenyezzen úgy. Tehát a leggyorsabb, és akkor nyilván szavazzon a nép, de oldja meg. Oldja meg azt, hogy oké, én úgy spórolok, ha már spórolás lett a forma, akkor én spórolok úgy, hogy ez ott vagyok. És akkor elveszitek, hát megyitek. Ez mekkora ötlet már? Ne adjuk, vegyük el.
Hát igen. Ez most mindenképpen rosszul sült el. Tehát...
Én negatív reklám is reklám, csak nem mindig jön be.
Hát igen. Ez most biztos, hogy nem javított a bajnokság megítélésén, és nem győzte meg azokat, akik eddig ellene voltak, sőt, akik eddig mellette voltak, azok is vakargatják a fejüket. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez a jövőben hogy alakul, vagy képesek lesznek ezen valamit változtatni. Meglátjuk.
Ez lett volna a 15. adásunk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek az oldalunkat, a Facebook oldalt, az Instagramot, a Twittert, minden csengőt kapcsoljatok be, a kapucsengőt is kapcsoljátok be. Látogassatok el a Pinterest oldalunkra, a moly.hu oldalunkra. Még a Twitchre is iratkozzatok fel, egyszer lesz tartalom. Nem hagyom ezt abba. És találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
Sziasztok!